Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük azt, drága Úrunk, hogy itt vagyunk a Te házadban, az esztendő utolsó Isten tiszteletén. Köszönjük a Te kibeszélhetetlen nagy kegyelmedet, amivel hordoztad az életünket, amivel áldásaidat adtad egész esztendőben. Köszönjük a megtartatást, köszönjük a hangzó igéket, köszönünk neked mindent, és kérünk is, Urunk, hogy taníts meg bennünket a Te dicséretedre ezen az alkalmon. Taníts meg, hogy tudjunk feljebb látni a láthatóknál, egészen a Te trónusodig. Köszönjük, hogy Te tudsz beszélni velünk, és Te tudod megfordítani a szívünk minden indulatát, hogy ne maradjon más, csak a dicséret benne. Amen. Isten igéjét a 148. Zsoltárból olvasom, az egész Zsoltárt. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az égből, dicsérjétek őt a magasságban. Dicsérje őt minden angyal, dicsérje őt minden serege. Dicsérjét őt nap és hold, dicsérjétek őt, mind ti fényes csillagai. Dicsérjétek őt egek egei és ti vizek, amelyek az ég fölött vannak. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Örök időkre fölállította őket, törvényt szabott, amelyet át nem hágnak. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, vízi szörnyek és a mély vizek, tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek akaratát teljesítik. Minden hegy és halom, minden gyümölcsfa és minden cédrus, vadak és minden állat, férgek és szárnyasok, földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és földbírái, ifjak és leányok, idősek a gyermekekkel együtt, dicsérjétek az Úr nevét, mert egyedül az ő neve fenséges, dicsősége kihat az égre és a földre. Fölemelte népének szarvát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel lévő népet, dicsérjétek az Urat! Kedves testvéreim, egy esztendő eltelt ismét, és itt vagyunk a következő kapujába. Ugye január 1-től december 31 között annyi minden történt mindannyiunkkal, meg a gyülekezettel is. Próbáltam számolgatni, hogy születések, halálok, szomorúság, öröm, jó és rossz dolgok egyaránt. Olyanok is, amikért nagyon könnyű volt hálát adni, és olyanok is voltak benne, amiket legszívesebben kitöröltünk volna az esztendőből, vagy elfelejtenénk. De valahol azok is benne voltak, mert az Isten így látta ezt jónek az életünkre nézve. De hála az Istennek, hogy most itt vagyunk az Úr házába, mert ő elhozott bennünket, mert éltetett bennünket, és méltó a dicséretre az Isten. Akkor is méltó lenne, ha nem hozott volna el minket az Úr házába, de így azért is. És a dicséret pedig olyan, ami mindig ő hozzá emel fel bennünket, és addig jó nekünk, amíg az életünkben tudjuk őt dicsérni, amíg ez történik, mert ha nem dicsérjük őt, akkor az valahol maga a halál. És nem azért dicsérjük az Istent, mert ő nagy kegyúr lenne, aki csak dicséretet és tömhénezést fogad el. Nem azért tesszük, hogy tőle jutalmat várjunk, vagy ezzel kieszközöljük nála a következő esztendőt, hogy az sokkal jobb legyen az eddiginél, hanem azért dicsérjük őt, mert tehetjük ezt az Isten kegyelméből. Nagy dolog az, hogy imádkozhatunk hozzá, mi porszám bűnös emberek, hogy elpanaszolhatjuk neki, ami a szívünkben van, mindazt, ami fáj és nyomaszt. Azonban jó esetben az Isten előtt állva a panaszaink, meg a fájdalmaink, azok elhalkulnak és átalakul dicséretté. Kálvin János azt mondta, így fogalmazta, hogy a vallás nem egyéb, mint Isten imádata. Isten azért teremtett és helyezett minket a világba, hogy bennünk dicsőítessék. Miután ő az életünk megalkotója és forrása, kötelességünk, hogy egész életünket az ő dicsőségére fordítsuk. Ha olvassuk a Zsoltárok könyvét, akkor azt találjuk, hogy hát a legtöbb Zsoltár panasz, meg kesergés, meg vannak elég kemény Zsoltárok is, átok Zsoltár, De itt a végén már csak dicsőítést találunk. Tehát az utolsó öt zsoltár, az mind így kezdődik, hogy dicsérjétek az Urat, halleluja, ezzel kezdődik, mert az Isten dicsősége a legfontosabb, és ide akarja elvezetni az életünket, és ez a zsoltár a mindenséggel együtt az ő dicséretére hív bennünket. Eget, földet, és a végén pedig megindokolja, hogy ezt miért teszi. A legkorábbi keresztjének az utolsó három zsoltárral köszöntötték a reggelt, a világ ébredését, és a zsidó liturgiába is reggeli imádságnak használták, hogy igen, kezdjük ezzel a napot, hogy dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban, angyalok, égi seregek, nap és hold, fényes csillagok. A teremtett mindenség két részre oszlik, vannak a láthatók és a láthatatlanok, a mennyeiek és a földiek, és minden valahol a láthatatlanokból állt elő, mindent Isten teremtett. A mennyben, a láthatatlan világban pedig nem kérdés az, hogy kicsoda az Úr. Az Isten dicsőítése itt kezdődött el. Isten angyalai dicséretet zengtek neki. Az angyalok szolgáló lelkek, akik örömmel, azonnal, készségesen teljesítik Istennek az akaratát, teszik a dolgukat, betöltik a rendeltetésüket. Az Ószövetségben több ilyen történetet is ismerünk, ahol az angyalok hűséges követek, jönnek és mondják, továbbadják Isten szavát, megjelenítik az embereknek Istennek az akaratát. És a végén, a legvégén a Bibliában, a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy a mennyben újra kiteljesedik majd ez a dicséret, amiben már az üdvözültek serege is bekapcsolódnak, a szentek gyülekezete együtt dicséri az Urat, dicsérjétek az Úr nevét, mert ő parancsolt, azok létrejöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, amelytől nem térnek el. A Teremtő Isten nagyon bölcsen elrendezte a világ törvényeit, jó rendet alkotott meg, aminek alapján működik ez a rendszer. Ő mindent hajszál pontosan kigondolt benne, a földnek a dőlészszögét, vagy a levegő összetételét, vagy egyedi DNS mintánkat, hiszen nagyon különbözünk egymástól, és hogyha valami is egy kicsit változna, nem lehetne élhető ez a világ. Isten kegyelme alkotta meg ezt az egészet, ami bűneinkkel, telhetetlen önzésünkkel igencsak belerontottunk ebbe, a szép rendbe, de olyan jó az, hogy az Isten ennek ellenére is fenntartja ezt a világot, amíg világ a világ, mert ő hatalmasabb a gonosznál, nagyobb a mi szívünknél. Dicsérje az Urat a föld, az elemek, a természet, az állatok, és végül minden ember, minden korosztály, külön itt a férfiak, nők, az idősek meg a gyermekek, dicsérjük, mert csak így élhetünk örökké valóan, és minden itt fel van sorolva. A teremtés első napjától kezdve egészen a hatodikig. A világban bármerre tekintünk, összhangot, rendezettséget látunk, az, hogy kell legyen egy teremtő mindezek mögött, a kicsiny fűszáltól kezdve az óriási bércig, ahogy az egyik szép hallelujánk ezt énekli, kell, hogy ott legyen az Isten, aki fenntartja ezt a világot, tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek, halmok minnyájan, gyümölcsfák, cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászok, szárnyaló madarak, ti földi királyok, minden nemzet, vezérek és földnek bírái, ti ifjak a lányokkal, öregek a fiatalokkal, együtt dicsérjétek az Úr nevét. Egyik írás magyarázatban olvastam ezt a szép meghatározást, hogy a tűz nem ott támad, ahol megfelelő hőmérsékletre felmelegszik valami éghető anyag, hanem ott, ahol az Isten tüzet akar támasztani. És ugyanez érvényes mindenre. Érvényes a jégesőre, a hóra, a ködre, a szélviharra, mindenre ezen a világon. Szomorkodunk, igen, karácsonykor nem volt hó, de az Isten tartja ezt is kézben, és a világ nagyon sok pontján meg igencsak szomorkodhatnak okkal, mert tűzesetek vannak. embertelen időjárási viszontagságok, gondolok itt Ausztráliára, hogy még mindig megfékezhetetlen a tűz, hogy földrengések, szélviharok pusztítanak a világ sok pontján. De itt azt mondja az ige, hogy az elemek is az Isten parancsát teljesítik, átokul vagy áldásul a mi számunkra. Jobb könyvében ezt olvassuk, hogy Isten lehelletétől jég támad, és a víz felszíne megfagy. Majd nedvességgel terheli meg a felleget, és villáma áttöri a felhőt, körös körül gomolyog a föld felszínén, ahogy ő irányítja, és mindazt megteszi, amit parancsol neki. Van úgy, hogy ostorként, van úgy, hogy szeretetből adja azt földjének, ezt is bölcsessége szerint. Az egyiptomi 10 csapás idején az Isten parancsolt, és a vizek vérré váltak, a nap elsötétült, vagy éppen pusztító állatok jöttek, hogy az élő Isten valóságát jelenítsék meg a fáraó előtt, hogy elengedje a rabszolgaságba sínlődő népét. Ezek az elemek gyakran nagyon félelmetesek, veszélyesek, kontrollálatlanok, ami számunkra veszteséget okoznak, halált okoznak. Tehát félelmetes a köd, amibe nem látunk semmit. A hatalmas víztömeg, ami elsodor házakat is, vagy szél, ami könnyedén felkap akár autókat. És hogyha ezekre nézünk, akkor a magunk kicsiségét látjuk, és ahhoz igencsak hitre van szükségünk, hogyha ilyen élethelyzetben vagyunk, akkor is képesek legyünk az Isten dicsérni. Hogyha ködbe vagyunk, vagy felkap egy szélvihar, és nem látjuk, hogy mikor tesz le, vagy mikor lesz ennek az alagútnak vége. Nem értjük, hogy mi történik, vagy éppen fáj a szívünknek, mert elvett az Isten valakit, vagy valamit mellőlünk, vagy legszívesebben úgy vagyunk itt, hogy visszapörgetnénk az időnek a kerekét. De a hívő ember akkor is hiheti, és valhatjuk, hogy Isten mindent jól, és mindent bölcsen cselekszik, és dicsérhetjük őt. Tehát a nyomorúságainkban is. Higgyük el, hogy van miért hálát adjunk. Egyik lelkipásztor mondta el, hogy egy idős otthonban jár, és ott az egyik nénitől hallotta ezt így megfogalmazva, hogy köszönöm, Uram, a két jó fogamat, az egyiket, amelyik felül, a másikat, amelyik alul van, és köszönöm, hogy pont összeérnek. Hát mondhatjuk, hogy két fog az igazán nem sok, meg nem is szép látvány, de olyan jó, hogyha valaki ennek is tud örülni, hogy van kettő, és pont úgy, hogy azok összeérnek, és tudok enni. Gyökösi Bandi bácsi ige hirdetésében megolvastam egy kedves történetet egy lelkészről, akinek különleges adománya volt a vigasztalásra, és szerette volna tudni, hogy mi a titka, vagy hogy is van ez, és kipaggatott egy asszonyt, aki nála járt, hogy hogyan működik ez a lelkésznél. És elmondta ez az asszony, hogy már az ideg összeomlás határán voltam, mert az abban az időben volt, amikor ennek az asszonynak a családja felkerült a kulák listára, és így iszonyú félelem volt benne, és hallott erről a lelkészről, és elment hozzá a faluba, aki éppen kapálgatott a kertjében. És amikor jött ez az asszony, akkor nagy szeretettel fogadta, hogy de jó, hogy jössz, előbb kértem az Istent, hogy küldjön nekem segítséget. Itt a kapa, kapáljunk együtt, és közben elmondasz mindent. És elkezdtek ketten kapálgatni, és közben az asszony panaszkodott a lelkész, nem szólt közben semmit sem, hagyta, hogy mindent kiadjon magából, és így végig kapálták a kertet. Majd a nagytiszteleti úr rákönyökölt a kapájára, és az ég felé fordította az arcát, és elkezdte az Isten dicsérni. Megköszönte a délelőttöt, megköszönte a segítséget, a virágba borult fákat, megköszönte azt, hogy nem volt egyedül, és áldotta az Istent mindenért, szabadításért, Krisztusért, mindenért. És utána azt mondta ennek az asszonynak, hogy eredj lányom, békességgel, adjon neked az Isten olyan örömöt, amit nekem ma adtál, hogy elküldött hozzám és segítettél rajtam. És ez az asszony, mire hazaért, elmúlt a félelme, békességet kapott. Különös dolog nem történt, csak annyi, hogy látott egy embert, aki dicséri az Istent mindenért. hát bárcsak látnák így az életünket, akár kapálgatás, akár mosogatás, akár mi közepette, hogy tudjuk dicsérni az Istent, és ez átragadna a környezetünkre. Az állatvilág, a növényvilág mind-mind az Isten dicséri, ha ránézünk, az Isten jóságát, kreativitását tükrözi, hogy milliónyi állat és növényfaj van, mindez egy nagy szisztémába egybeszerkesztve, és talán soha nem leszünk képesek megismerni valamennyit. A római levél mondja, hogy mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra, ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén megláthető, ennél fogva nincs mentségük. Tehát belenézhetnénk így a teremtett világba, és dicsérhetnénk érte az Istent. Igen, az állatok azok betöltik a isteni rendeltetést, és jobban sokszor, mint maga az ember. Gondolok itt két igére. Az ökör ismeri a gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Még a gólya is az égen tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. Az egyik Ézsaiás, a másik Jeremiás. Mert valahol mi bennünk emberekben nincs meg, alapvetően nincs meg ez a folyamatos dicsőítés. Tehát kiestünk ebből a szép rendből, és magunkban sokszor azt gondoljuk, hogy nincs is szükségünk rá, mert enélkül is tudjuk jól élni az életünket, de nem megy. És olyan jó az, hogy az Isten kegyelmesen munkálkodik az életünkben, hogy valahol mindeneken keresztül ráébresszen bennünket, hogy de igenis rá van szükségünk arra, hogy teljes szívünkből hozzáforduljunk. Mert az ő közelsége a mi üdvösségünk, mert csak az ő neve magasztos, fenséges, a föld és ég fölé emelkedik, ahogy mondja itt a Zsoltár, megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet, dicsérjétek az Urat. A magasztalásban elismerjük azt, hogy ő a nagy, ő a hatalmas, az egyetlen, akinél nincs nagyobb, és akin kívül nincs is más Isten. Tehát leginkább mi Jézus Krisztusban tapasztalhatjuk meg ezt a csodát, hogy benne lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete, megtartó kegyelme, szabadítása. Tehát hálát adhatunk mindig a benne kapott életért, bocsánatért, kegyelemért. Amikor Viktória királynő trónra került, az uralkodák szokása szerint elment, hogy meghallgassa a Messiás című oratóriumot. Azt tanácsolták neki az udvar hölgyei, hogy ne álljon föl, amikor mások fölállnak a halleluja kórus hangjaira. Az énekkar kezdte énekelni a fenséges kórust, és az énekesek kiáltották, hogy halleluja, 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 mert uralkodik az Úristen, a mindenható, és ekkor a királynő nagyon nehezen ülve maradt. Úgy tűnt, mintha fel kellene állnia a királyok, királynők szokása ellenére is. És végül azonban elérkezett a kórus az utolsó részhez, ahol ujjongva hirdetik azt, hogy a királyok királya dicső, és hirtelen akkor a királynő fölállt, és meghajtotta a fejét, mintha le akarná tenni a koronáját, és oda tenni az Úr Jézus lába elé. Tehát ez eddig jó, ha el tudunk jutni, hogy igen, minden szépségünket, dicsőségünket, ezt most idézőjelben mondtam, minden koronánkat, amit annak vélünk, tegyünk le az ő lábai elé, és hajoljunk meg előtte, és dicsérjük őt minden nap, mert csak az ő neve magasztos. Akkor olvassuk ezt a hasonló szót a görögben, a János evangéliumában, amikor az Úr Jézus megjövendöli felemeltetését a kereszten. Tehát ő akkor igazán magasztos ott a kereszten, akinek dicsősége mindenek felett való, tehát az egész teremtés felett. Úgy emeltetik fel, mint egy utolsó gonosztevő, de azért, hogy a mi kis életünket is felemelje. Hiszen ígérete úgy szól, hogy vele legyünk majd együtt a mennyei dicsőségben. Itt a felolvasott ige szerint így hangzott, hogy fölemelte népének szarvát, tehát ezzel is utalva a győzelemre. Tehát a mennyei kórusban nem fog megszűnni a hálaadás, és ott majd együtt lesz a kettő, a mennyei és a földi sereg. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát bárcsak a mi életünk is betölthetné küldetését, Istentől rendelt küldetését, és tehetjük ezt az év utolsó óráiban is akár, hogy adjunk neki hálát, dicsérjük őt, és dicsérjük őt a következő esztendőben, jóságáért, szeretetéért, legyen a szívünk tele ővele, megelégedéssel, minden ajándékáért. Kívánom, hogy a jövő esztendőben így legyen. Amen. Köszönjük azt, drága Urunk, hogy dicséretre serkented a mi életünket, mert tudod, hogy ez a mi életünk, hogy felét fordulunk, hogy kitárjuk szívünket, hogy észrevesszük a te nagyságodat, hatalmadat, jóságodat. Urunk, szeretnénk mi ezt tenni, könyörülj rajtunk. Megvalljuk neked, hogy sokszor nem megy, megvalljuk neked, hogy egész esztendőben annyiszor hagyta el panasz, meg mindenféle egyéb indulata szánkat, de köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és köszönjük, hogy nézhetünk föl Jézus Krisztusra, mint értünk megfeszítettre, aki felemeltetett, hogy felemelje a mi életünket is majd oda a magasságba, a mennyei seregekbe, ahol együtt dicsérhetünk minden szentekkel majd téged. Urunk Istenünk, engedd meglátnunk mindig ezt a nagyságodat, hatalmadat, engedd meglátnunk, észrevennünk ajándékaidat, hogy azokban járjunk. Urunk, így áld meg most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az áldást, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.